Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Az utóbbi években nagyon sok izgalmas és érdekes történetet olvashattunk a Balatonnal kapcsolatban, különböző kiadványokban, könyvekben, újságokban. Ez elsősorban Kovács Emőke történésznek köszönhető. Ez a Halis Podcast. Köszöntjük Önöket. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Kovács Emőke nemrég megjelent kötetét a Balatoni Értéktár 200 év a Pannon-tenger múltjából Nagykanizsán is megismerhették, hiszen író-olvasó találkozó volt a Városi Könyvtárban. A balatoni történeteknek azonban itt még nem lesz vége.
Megszületett egy újabb munka. Ez egy terjedelmesebb mű, mint a korábbiak, de ugyanazt az alapelvet követi. Balatonról szólni történeti hitelességgel, de befogadható a publicisztika műfajában, született írások formájában, mind a műkedvelő közönség, mind a történelem szeretők, mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály számára, de a 19-20. századi történelem keretein belül maradva.
Mennyire népszerűek ezek a történetek? Most már van visszatekintés jó pár évre, szeretik ezeket az emberek olvasni.
Eleve megváltoztak ugye a műfajok is, tehát ezt itt a könyvtárban tudjuk, vagy a könyvtáros szakma tudja, hogy van egy alaptendencia, hogy kevesebbet is olvasnak, rövidebb írásokat olvasnak. Ha arra gondolunk, hogy az egyes cikkek előtt megjelentek azok a jelzések, hogy olvasási idő 10 perc, mikor ez megjelent, akkor nem is tudtam először értelmezni, hogy mi lehet az a 10 perc. Egy kicsit erre is kell szabni a befogadást, és ezek az írások nagyjából, ha így időtartamra kell szűkíteni, akkor 10-15 perces olvasmányok, de lehet akár a kötet írásait egyben is természetesen egyfajta ilyen eszéként, vagy mint Eötvös Károly balatoni utazását tudnám hozni, de nem hasonlítani, mert ő egy olyan szerző és egy olyan műnek az alkotója, ami azt hiszem, hogy egy non plus ultra a balatoni irodalomban, de mindenképpen ezt az irányvonalat követem egy 21. századi formában. Mindenképpen fontos a befogadhatóság, a könnyű olvashatóság, de ez nem azt jelenti, és itt van szerintem a műfaj nehézsége, hogy könnyed és hiteltelen, hanem azt jelenti, hogy tömöríteni a tudást hitelesen, pontos dátumokkal, pontos jelzőkkel, pontos magyarázatokkal, de mondjuk egy közepes cikknyi terjedelemben.
A mai magyar ember számára maga a Balaton az olyan evidens dolog, hogy van. De ugye a könyvből kiderül, hogy hát ez nem mindig volt így, hiszen sokáig nem is fürödtek a tóban. Mikor változik meg a dolog? Mikortól mondhatjuk azt, hogy a Balaton elkezd fejlődni és egy kultikus helyé válni?
Az utóbbi időben azzal foglalkoztam, hogy milyen alakváltozásai voltak a magyar nemzeti tudatban a Balatonnak. Tehát, hogy milyen jelentéstartalmak kapcsolódtak hozzá, és milyen történeti folyamatok zajlottak ezzel párhuzamosan. És ez azért fontos, mert ezek a kötetben megjelent írások is ezt alapozták meg, ezeket a felvetéseimet, hogy a Balaton ugye ismerjük, mint egy természeti tájegység, mint egy fürdőhely, de ismerjük úgy is, mint egy szabályozandó terület. Ismerjük úgy is, mint a művészeti ihletforrásnak egy alap egysége, vagy ismerjük úgy is a Balatont, mint esztétikai minőség, tehát az irodalmárok, vagy akár zeneművek, és ez majd változik az idők során. Aztán, mivel a magyar történelem változásai rányomják a bélyeget a Balaton képünkre is, a két háború között a Balaton egyfajta nemzeti erőtérként működik, felértékelődik a szerepe. Aztán 45 után megint van egy más jelentéstartalom, ami egy ilyen sajátos kettős tudatot is teremt, ezt azt hiszem mindannyian ismerjük, a kelet és nyugat találkozását, de van egy új forma a Balaton életében, ez pedig a Balaton, mint menedék. Az íróknak egy olyan valóban szellemi menedéket nyújtó, de területi menedék is egyben, ami ebben a diktatórikus időszakban ténylegesen feloldást ad. Tehát amit kérdeztél, hogy mikortól kezdve kezdenek el fürdeni és fürdőhely, ennek ilyen sok szakasza és állomása van. Vagy mint a Balaton a 19. század végén a tudományos kutatások tárgya, ha csak Lóczi Lajos, aztán később Csolnokira és a földrajztudósokra gondolunk, de akár néprajzkutatókra és történettudósokra is gondolhatunk. És ez azért fontos, hogy ennyi mindenről szóljunk a Balaton kapcsán, mert így érthető meg ennek a vidéknek az összetettsége és az értékbeni felbecsülhetetlensége is. Tehát, hogy ennyi szálon és síkon indulhatunk el a Balaton kutatása kapcsán.
Hogyan talál új történetre? Ezt úgy képzeljük, hogy mindig lehet találni a levéltárban, múzeumokban felelni olyan dokumentumot, aminek a kapcsán el lehet indulni egy újabb érdekes és izgalmas történettel, ami kapcsolódik a Balatonhoz.
Egyfelől én egy ilyen fanatikus Balaton rajongó vagyok, ami azt jelenti, hogy gyűjtöm a balatoni tárgyú kiadványokat, köteteket, de ebbe prospektusok is, képeslapok is beletartoznak, és amikor olyan névvel, vagy megnevezéssel, vagy utalással találkozom, amiről még nem hallottam, akkor elindulok azon. Vagy egy emléktábla, vagy bármilyen forrásban egy utalás. Ugye egy többfajta forrással dolgozik egy történész, ezek, amiket itt felsoroltam. De lehet egy fotó is, hogy na, most melyik épületet ábrázolhatja. De nagyon sok memoár van. Ezek vagy nyomtatottak, amiket a könyvtárból kikölcsönözhetünk, de akár kéziratos memoárok is vannak. Azok a egyediek, amiket mondjuk egy család archívumából kapok meg, vagy bocsátanak rendelkezésemre. Vannak a nagyon értékes primér források, ezek a levéltári források, ahol kétfajta levéltári forrásanyag létezik, amivel dolgozunk mi a Balaton története kapcsán, és ez már mutatja is a Balaton történetének az összetettségét. Ugye vannak a világi levéltárak, a megyei levéltáraknak a forrásanyagai, és vannak az egyházi levéltári forrásanyagok, hiszen a Balaton vidékének nagy része egyházi tulajdonban volt, gondoljunk csak a veszprémi káptalan nagy birtokaira, vagy a Pannonhalmi apátság és a Tihanyi Bencés apátság füredi birtok testére, és az ahhoz kapcsolódó mindenfajta fürdőtelepi változásokra.
De van olyan, hogy már megkeresik? Hogy ír valaki egy e-mailt, levelet, vagy felhívja a figyelmet, hogy hallott-e róla?
Úgy mondanám, mint egy detektívnek mondjuk a nyomozó munka. Igen, megkeresnek, és olyan érdekes, hogy sokat szídjuk az internetet, vagy a közösségi platformot, de nekem annyira sokat segít. Például először találkoztam ott egy hónapja egy olvasómmal, aki egy 81 éves hölgy. Először messenger üzenetet írt, és telefonon megkeresett, hogy az ő édesapja a Balaton történetében, a Magyar Királyi Balatoni Intéző Bizottságon belül fontos pozíciót töltött be, és ami még ennél is érdekesebb volt, hogy 1925-ben építettek Balatonfüreden egy villát, és annak megvan a vendégkönyve. És akkor én ennél a hölgynél most voltam Budapesten, ahol megmutatta a vendégkönyvet. De számos ilyen van. Vagy mondhatnám Bittera Gyulának, a Tihanyi Levendula nemesítőnek a történetét, ahol szintén az unokaöcs adott nekem olyan forrásokat, és mondott el olyan családi történeteket. És itt, ha a forrásokat kiegészítem, akkor van egy nagyon fontos forrástípus, az úgynevezett oral history, amikor szóbeli elbeszélés alapján a családtagok még el tudják mesélni, tudnak adalékokat adni, de ott mindig vissza kell ellenőrizni. Emlékezet az egy nagyon képlékeny dolog, ott a történésznek be kell lépni, és meg kell nézni, és az egy hosszas folyamat. Ezért mondom, hogy mint a detektív, aki nyomoz, és elindul különböző szálakon, de rengeteg ilyen van, hogy az élő rokon mutat olyan leveleket, kéziratokat, fotókat, amikkel nagyban segíti a kutatást és a feltárást, és valójában ezek a történetek mozdítanak meg legjobban, aminek van a jelenben is kifutása, de akár a jövőben is, mert így lehet mondjuk egy emléktábláállítás, vagy szoborállítás, amikor elindulunk egy ilyen feltáró folyamaton.
Akkor lesz újabb könyv, még lesz egy csomó téma.
Igen, és dolgozom is egyébként ezen. Mindig azt hiszem, kicsit ilyen önös megfontolásban, hogy jaj, mi lesz, ha már nem lesz. Több szálon mozog a kutatás, és akkor szoktam váltogatni a korokat is, mert kicsit el kell távolodni, tehát hogy át tudjam gondolni, hogy amit előző nap olvastam, ott hol tartok, és merre haladok. És akkor haladok előre, és látom, hogy hát itt is van még feltárandó. Például most egy nagyon érdekes dolgot mesélek csak röviden, hogy mivel az utóbbi időben foglalkoztam, a könyvtárosoknak nem kell bemutatni Claire Kennett és a sikerkönyvei, ugye?
Claire Kennett még a mai napig olvasott szerzőnek számít, tehát egy bizonyos korosztály generáció még nagyon szívesen kölcsönzi könyvtárba ezeket a köteteket, és meg is vannak a könyvtárak nagy részében.
Claire Kennetről még mindig keveset tudunk, és azt meg végképp nem, hogy a Balatonnál élt, pontosan ebben a 45 utáni nagyon nehéz időszakban. Hát ő a két háború között fut fel, túlélő típus, hát egy nagyon érdekes személyiség, Kende Klárának hívják, ezekkel a romantikus, szerelmes regényeivel, amit nagyon sokan lebecsülnek és lektűrnek mondanak, de ez egy műfaj, azon belül ő ezt egy magas szinten műveli jó íráskészséggel, csak a II. Világháború végét követően hozzámegy, egy Bárdosi nevezetű férje lesz, de hát ugye itt az egész Bárdosi család közben politikailag bűnösként megbélyegzett, és kitelepítik őket Koloptanyára, tehát a Hortobágyra, embertelen körülmények közé. A férje megszökik, ő pedig a fiával, aki még az előző házasságából származott, nagy nehezen rendőrhatósági felügyelet alá helyezve Balatonszéplakra. Ott telepedik le, és ott tölt 2-3 évet, és ez tulajdonképpen ilyen fehér folt volt, és nem tudtunk róla. Ennek a levéltári anyagaival foglalkoztam az utóbbi időben, de ez csak egy szegmens, egyébként utána 56-ban elhagyták az országot, és rendkívül sikeres írónő lett Amerikában. Tényleg a legnagyobb körökbe volt bejáratos amerikai elnökökhöz, színészekhez, egy filmbeli élete volt. De mégis, és a Balatonnál egyébként szuvenír tárgyakat festett, abból élt meg. Azért gondoljunk bele, hogy 1951-ben Széplakon, ami most már Siófok rész, és abszolút a fürdőtelep, mit lehetett csinálni? Amivel foglalkoztam az utóbbi időben, az a 45 utáni írók és a Balaton, amiről van bizonyos tudásunk, ugye el tudjuk mondani, Németh László Sajkoldi és Gyula Tihany, Kodolányi János akaratja, de itt van egy sokkal nagyobb összefüggésrendszer, engem általában ezek a nagyobb összefüggésrendszerek érdekelnek, hogy milyen érdekes irodalmi hálózatot alakítottak ők ki a tónál, és persze ez hozzátartozik Lipták Gábornak a Balatonfüredi irodalmi szalonja, hát az is, hogy a 60-as években ilyen működhetett, és olyan sokrétűen ezt a világot próbáltam meg feltárni, és ennek az egésznek a működését és az írók Balatonhoz és egymáshoz való kapcsolódását is, és ebbe sok olyan helyi alkotó is bekapcsolódik, akiket mondjuk mi itt a régióban ismerünk, Fodor András, Takács Gyula, Simon Otto, vagy Udvardi Erzsébet férje, Tamás István, vagy Tatai Sándor. Egy nagyon szép, gazdag irodalmi panteon van itt 45 után a Balatonnál, és arra szeretném felhívni a figyelmet majd a későbbi írásokkal, hogy ezekre az alkotókra is figyeljünk, vagy ne feledjük el az ő balatoni életművüket.
Számodra mit jelent a könyvtár? A
könyvtárban nőttem fel. Én egy ilyen nagyon visszafogott, szorongó gyerek voltam. Kitűnő tanuló, kettőt se tud szólni, és ez hosszú ideig így volt egész fiatal koromig. A könyvtár volt az egyetlen olyan hely. Kaposvári vagyok, és ott a Takács Gyula megyei könyvtár volt az egyetlen olyan hely, ahol úgy éreztem, hogy én vagyok, hogy én itt jól érzem magam, és reggeltől estig ott voltam, és így telt el a fiatalkorom, és utána, amikor elkerültem a egyetemre a fővárosba, akkor végképp nagyon nehéz volt, tehát ott nagyon elveszettnek éreztem magam, mint egy vidéki lány, de ha bementem egy könyvtárba, az olyan volt, mint a nyugalom szigete, és a könyvek mindig megnyugtattak, és egyébként erre tanítom a gyerekeimet is, és érezhető náluk, hogy mit csináljunk, olvasunk, és akkor megnyugszanak. Ez a könyvtár nekem.
Amikor nem a Balatonról olvasol, vagy a Balatonnal dolgozol, akkor szabadidődben jut idő olvasásra, és ha igen, akkor mit olvasol szívesen?
Jut idő, de általában valahogy mindig azt látom, hogy olyan könyveket olvasok, aminek, vagy majdnem minden könyvnek van a magyar irodalomban balatoni vonatkozás. Most kiolvastam egyébként az összes Claire Kennetet, azért, hogy ezt a sztereotípiát, hogy ő csak egy lektűríró, ezt valahogy egyrészt oszlassam is, másrészt megértsem, illetve kijegyzeteltem. Tehát amikor Kairóban van a magyar lány, akkor is a Balatonra gondol. Vagy nagyon sok Kodolányi Jánost olvastam most rá, az ő emlékiratait. Jut időm olvasásra, sokat utazom, vonatozok, és akkor rendkívül sokat, de követem a mai kortárs irodalmat is, és figyelem a különböző irányzatokat, és azt is figyelem, például a fiatal generációt mi érdekli, mi foglalkoztatja az olvasmányok tekintetében.
Kovács Emőke történésszel beszélgettünk a Balatoni Értéktár 200 év a Pannonhalmi Múltjából című legújabb kötete kapcsán. Köszönjük a figyelmüket, ez volt a Halis Podcast, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.